Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Szécsi Judit, gyerekpszichológus, és ugye ez önsértésről, mint jelenségről, annak okairól, megjelenési formáiról beszélgettünk, arról, hogy hogy lehet ezt észrevenni, és arról is, hogy hogy lehet az emögött rejlő kríziseket megoldani, és az ebből kialakuló viselkedés mintát felszámolni, mert hogy ez derült ki, hogy emögött mindig van valamilyen nagyon mély lelki fájdalom, aminek ez tulajdonképpen a kioldására szolgál. Ilyen értelemben lehetne azt is mondani, hogy, hogy ugye megoldáskeresés, csak mondjuk nem jó eszközzel, illetve arra akarunk kitérni, hogy hogy lehetne erről, mert azt is mondtad, hogy ebben hordoz magába furcsa mód, egy katartikus élményt, ami miatt ugye a függőséget erősíti, de te azt mondtad, hogy van ebben egy nagyon érdekes a test autonómiájának a megjelenése, amit a tinik fogalmaznak meg.
Na, hát ezt nem, mondd el, hogy ez pontosan erről mit jelent. Sokat beszélünk mi tini pszichológusok, hogy, és erre voltak különböző kutatások is, hogy, hogy igazából összefüggés lehet találni a között, hogy, hogy egy családban hol vannak a határok, mind lelki, mind fizikai szempontból, és hogy alakul ki egy tinédzsernek az autonómiája a testével kapcsolatosan is, és az ő döntéseivel kapcsolatban, a fizikai térre kivetülve, tehát hogy nem csak hogy a bőréig tartva, hanem hogy így hogyan éli meg a maga körüli fizikai környezetet, hogy vannak az ő döntései, mennyire szabad, vagy mennyire tudja megtanulni a családban, hogy ő felelős az ő testi épségéért, az ő döntései, ami rá, az ő személyére, meg fizikális énjére vonatkoznak, azok mennyire lehetnek tényleg az ő saját döntései, vagy mennyire folynak össze ebben a családtagok azzal, hogy inkább mások rendelkeznek ő felette. És ezt így nagyon érdekes dolog így végigvenni a családokkal. Tehát, hogy én tényleg minden családot arra biztatok, hogyha az a jelenség kiderül, akkor forduljanak segítségért, és ez ebből, amit most elmondtam, látszik, hogy ez inkább egy rendszer szintű dolog. Tehát, hogy a legtöbb esetben az van, hogy valamit kell értsünk abban, hogy a családon belül lehet, hogy össze vannak mosódva a szerepek. Lehet, hogy
te
nagyon
mindig mondod
bele
ezt, hogy a rendszerbe gondolkodni kell, és mindig mondod ezt, hogy és talán ez a legnehezebb amúgy szerintem a felnőtteknek, hogy amikor a gyerekkel bármi van, azt egyszerűen nem lehet úgy tekinteni, hogy itt valami elcsúszott az ő életében, rossz társaságba keveredett, vagy nem tudom, ilyen és olyan hatások miatt, hanem ez a legnehezebb.
De az
világos,
már inkább egy folyamánya a dolgoknak.
Van,
tehát, hogy ott az már az eszkalálódása.
Hogy arra ránézni, hogy oké, akkor mi, mint család, hogy működünk, és ebben a működésben ki hogyan találja meg a helyét, és abban a helyben, ami az övé, hogyan tud ő a mindennapokba létezni.
Ez, amiről itt most a zene után elkezdtünk beszélni, mondok pár példát, hogy ilyenkor miket szoktunk így végigvenni a családokkal, hogy felnövekedve tinédzserkorra, vagy itt a függetlenedésre, mondjuk, hogy hogyan vannak a fizikai határok. Van-e külön szobája annak a gyereknek, hogyha van, az mennyire az övé? Van-e a lakásban, a különböző helyiségeken ajtó? Hogy van ez az egész intimitás dolog, tehát hogy mennyire tartjuk tiszteletbe azt, hogy nem ugrok be a szobába tényleg kopogás nélkül, vagy mennyire van az, hogy a családtagok mindenki össze-vissza járkál a fürdőszobán át bárhol, amikor a másik ott bent van, mennyire van lehetőség egy fiatalnak arra, hogy magára csukja a fürdőszobajtót, és akkor ott ő tényleg azt csinál, amit akar. Hát belegondolunk, serdül egy csomó fizikai dolog van, ami lehet, hogy ismerkedik a saját testével, lehet, hogy akkor éppen kipróbál bizonyos dolgokat, ismerkedik a szexualitással, tehát hogy egy csomó minden dolog van, amiben fontos, hogy meglegyen az ő saját intimitása, autonómiája, hogyha ebbe bele türemkedünk, vagy az a családnak a kultúrája, hogy igazából minden elösszemosódik, vagy egy ilyen nagyon intruzív, váratlan módon lépünk bele ezekbe a helyzetekbe, vagy éppen elbagatelizálva, hogy jaj, ugyan már, hát semmi gond, jaj, véletlenül csak itt ide bejöttem, és elbagatelizáljuk nevetve. Ezek olyan dolgok, amik nem segítenek abban, hogy megélje a teste és a kivetülve a kis privát életében az autonómiáját egy fiatal. Ez a cél, hogy ez ugye ez az érzés ki tudjon alakulni. Hogyha ebben vannak nehezítettségek, nem kellemes, nem komfortos, ahogyan ez az egész, ezt az egész autonómiát vagy a hiányát megéli a gyerek a családban, akkor nagyon sokszor megjelenik ez a valami olyan eszközökhöz folyamodás, ami mondjuk egy önsértés. Nyilván nem elegendő ez, amiről most beszélünk, tehát azok a gyerekek, akik kevésbé élik meg a családban az autonómiájukat, nem mindenki fog falcolni, de hogy ugye ez, a,
ez egy összetevő alap, lehet.
Rendszer szintű jelenség, és hogyha erre jön egyéb feszültség, vagy elér egy olyan szintet, és a feszültség alatt, ahogyan az elején mondtad, ez nem csak olyan feszültség lehet, hogy én szorongok valamitől, hanem olyasfajta feszültség is, hogy át nem dolgozott düh érzése, vagy tehetetlenség érzése valaki személlyel vagy helyzettel kapcsolatban. Szóval, hogy ezek együtt, egymással interakcióban nagyobb eséllyel hozzák létre azt a fajta nem sikeres megküzdést, hogy kárt tegyen magában egy fiatal. És ugye ez mennyire nehéz, mert hogy itt nagyon vizsgálat kell, és azt elkezdeni magunkon is dolgozni, hogy vannak a családban a szerepek, a viszonyrendszerek egymással, de hogy itt nagyon hangsúlyos, hogy nem keresünk hibást, jó? Tehát, hogy nem az van, hogy valamelyik szülő esetleg hibás, és most köhögni fogok egyet, elnézést.
Csak nyugodtan, oké, okay, de egyébként nekem az eszembe jutott, hogy benne van-e a gyerek részéről az, hogy annak a vágya, hogy elérhető legyen számomra a szülőm. Tehát létezik-e, hogy ebben valamiféle elérhetetlenség van benne,
ez is
amit ő megél?
Így van. Okay. Ez is benne van, hogy olyan szempont, tehát hogy ugye most itt gondolom sokan, akik hallgatják, azt mondják, hogy de hát én úgy érzem, hogy mindig rendelkezésre állok.
Persze, hát én ebben is egy érzem ezt nagyon sok esetben. Most pont ezen gondolkodtam, hogy én ugye keresztszülőként én azt képzelem, hogy én erről mindig tájékoztatom őket, mindig megkérdezem, hogy tudják-e, de hát ez egy mondás, és most pont ez jutott eszembe, hogy mi van, hogyha van olyan helyzet, amiben azt hiszi, hogy de hát ezt velem úgyse lehet megbeszélni.
És akkor ott az
akkor
a kulcs.
Már egy elcsúszás.
Igen. És akkor erre volt ez, ami szerintem csodálatos, és amúgy nagyon kedves módon fogalmazta meg egy tini, és érdekel, hogy neked mi az asszociációdra, hogy a faltolás, hogy így tolom azokat a falakat, amiket úgy érzem, hogy nem nincs elég privát terem, akkor azt szeretném kifele tolni, hogy legyen, kapjak levegőt. És ezek innentől értetőbbé válnak azok, amik olyan sláger, hogy jó, a tinédzser, meg az ő szobája, meg a tini, meg az ő telefonja, de hogy ugye ezek a fizikai vetületei ennek, hogy azokban mi
történik. Én ezzel mindig bajban vagyok, az ilyenfajta asszociációval, meg hogy ennek a megfogalmazásával, mert hogy, és azt hiszem, hogy ezt már ki is fejeztem neked, vagy beszéltem erről, hogy én azt gondolom, hogy persze nagyon-nagyon sok módon meg kell lenni az önállóságnak, például nálam is ezek a nem tudom én, fürdőszoba használata, hogy a szobából hogy jutok el a fürdőszobáig, úgy, hogy közben előttem ne kelljen megmutatkozni, erre nekünk megvannak, tehát nekünk van erre egy forgatókönyvünk, ez
tök jó.
Okay. Viszont ez a faltolás, hogy én kapjak levegőt, egy nagyon sok helyzetben érzem azt, hogy a gyerekek, a fiatalok, és valószínűleg én is, tehát én azért hajlamos vagyok azt hinni dolgokról, hogy én azt tudom, hogy van. Miközben vannak életkorok, amiket nem tudod, hogy van. És erre szoktam én például a sajátjainknak elmagyarázni, hogy érted, hogy 3 éves korodban nem adtam oda neked az autókulcsot, hogy ülj be és vezess, pedig te azt hitted, hogy tudod, hogy az hogy van. Minden 3 éves gyerek ül az autóba, tekergeti a kormányt, nyomkodja a gombokat, és ő vezet. Na de most, ha én erre odaadtam volna, akkor nem élnél, se senki sem élne, aki ebbe az autót. Szóval, hogy én mindig ezt próbálom elmagyarázni, hogy hidd el, hogy azért vannak olyan részek, amiket nem tudod, hogy tudsz.
Igen, de a faltolás az kell, hogy legyen ott a fal. Tehát, hogy, és erről beszélgetünk, hogy legyen fal.
Na oké, de ha tolja a falat, és mert ő azt hiszi, hogy ő ezt tudja, és ebben korlátozva van, és ezért falcol, az nem oké?
Az azért így elég egy lineáris okság lenne.
Jó, okay. Akkor viszont oké.
Szóval, hogy ez nem ilyen, mert ezzel ez azt kommunikálnánk, hogy ez egy kommunikáció. kommunikálnak, hogy kommunikációs eszköz. Szóval, hogy ezzel azt üzennénk, hogy ez igazából semmi másról nem szól, mint hogy hétessék, akkor felvagdosom magam, hogyha nem. Tehát, hogy mint hogy ez egy olyan akaratossági húz meg.
Én most ezt érzékeltem.
Én azért hangsúlyozom, hogy arról szóltak ezek a megfigyelések, hogy hajlamosabbak azok a gyerekek a stressz helyzetben ezt a megküzdési módot használni, akiknél ilyesfajta összemosódottság van a családban.
Oké.
Ez egy nagyon fontos jelenség szerintem, mert ugye ez is, ha azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet segíteni, akkor például ez egy ilyen terület, ami hogyha tisztázzuk a dolgokat, akkor ez segít abban, hogy a későbbiekben ne forduljanak ilyen lehetőségekhez, vagy hogy így megszüntetni ezt az ilyen kialakult viselkedést. És nyilván emellett pedig azt akármennyire is félelmetes, azt szerintem fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy ne ezzel az ilyen félelemkeltő, kontrolláló attitűdő álljon ilyenkor a család a fiatalhoz. Sokszor tényleg sok veszekedés, megszégyenülés, akár retorzió is, amit kapnak ezek a gyerekek ilyenkor. Tehát, hogy ezt azért hoztam be, ezt a párhuzamot, mert hogy ebből látszik, hogyha tovább megy a kontroll, és hogyha ebből az irányból akarjuk megközelíteni, az igazából rövid távon lehet, hogy megszünteti, de hogy hosszú távon meg nem egy segítő dolog.
Na, hosszú távon hogyan lehet megszüntetni?
Hát ezekkel, ami nagyon melós, hogy elkezdünk
ilyen kommunikációt. De hát akkor jól értem, hogy
több lépcső, elkezdünk egymással megtanulni újra valahogyan kommunikálni, bevonjuk akár tényleg a szakembereket, megtanuljuk újra együtt, hogy hogyan lehet az érzelmeket egymás felé kifejezni, keresni olyan akár hobbit, akár bármilyen tevékenységet, ami le tudja cserélni ezt a fajta stresszlevezetést, vagy feszültséglevezetést.
Oké, de akkor jól értem azt, hogyha például ennek van valamilyen kívülről jött oka, kvázi szerelmi bánat, vagy egy iskolai konfliktus, akkor nem a külső nehézséget és problémát próbáljuk meg elhalkítani, hanem megpróbálunk azon segíteni, hogy a válaszreakciók, a fájdalomra, feszültségre, bánatra adott válaszreakciók, azok ne önbántásba jöjjenek ki, hanem valahogy másképp.
De akár természetesen azért vannak olyan dolgok, amiben külső körülményeken is tudunk változtatni.
Értem.
Nem tudom, suliváltás, vagy egyebek.
Nyilván.
De hogy igen, hát ez a fontos, hogy az én válaszreakcióim milyenek tudnak lenni.
Tehát ez megküzdési stratégia úgy egyáltalán az életre.
Így van. És hogy ez nagyon fontos, hogy tehát ez a kettő, ez százszor aláhúzva és öt felkiált olyan a végére, hogy azt tehetem környezetként, hogy akármennyire is félelmetes, ne a kontrolláló és ne a további feszültség generáló attitűd álljak hozzá, hanem akkor vonjak be akár külső embereket, akik segítenek. Sokszor megnyugszik attól egy család, amikor tudják, hogy nem egyedül kell ezt a helyzetet kezelniük, hanem van egy mondjuk egy pszichológus, aki bekapcsolódik ebbe. Megállapodásokat szoktunk kötni a fiatalokkal, hogy a terápiás munka során nem csinálják az önsértő viselkedést, vagy ha igen, akkor arra mik azok az eljárások, amiket ilyenkor csinálnak, azonnal szólnak. Ugye itt kell fontos az, hogy át legyen a szülőkkel is egyeztetve, megbeszélve, hogy ilyenkor mi a jó reakció. Tehát, hogy szóljanak azonnal, lássák el a sebüket. Hogyha ez nem egy titok, nem egy tabu, nem egy olyan dolog, amit egyedül akarnak megoldani, hanem egy olyan, amit nyugodtan, nyíltan lehet vállalni, akkor azutána tök jól el tud indulni a gyógyulás útján. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos.
Jó. Mit gondolsz arról, és ezt már sajnos csak nagyon röviden tudjuk, de tök fontos kérdés, hogy én azt gondolom, hogy itt, ennél a pillanatnál a szülőkbe elindul egy stressz, ami elhallgathatatlan. Egy félelem attól, hogy hogyan tovább, mi lesz, és amikor a gyerek úgy tűnik, hogy nem falcol is, én ezt hallom barátaim, hogy úgy tűnik, tehát nincs bizodalma abba, van egy állandó remegése abba, hogy mi van akkor, hogyha a gyerek nem mondja meg. Tehát kvázi van egy bizalomvesztés, de nyilván nem a szó klasszikus értelmében,
De abban... Ez abszolút ide kapcsolódik, amiről az előbb beszéltünk, hogy ugye azért fontosak tehát, hogy ez ezek a kommunikációs dolgok, hogyha azt látom, hogy mer a gyerekem ezekről beszélni, akkor a jövőben sem kell szorongva várnom, hogy majd mikor lesz újra ilyen, meg eltitkolja-e. Ugyanez a jelenségig, tehát hogy igen, ez magának a kamaszkornak a rettenet nehézsége, hogyha rohami volt kétszer egy buliban, akkor valószínűleg utána fél évig vagy egy évig azon fogok aggódni, hogy a következő buliban mennyire fog berúgni. Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen szempontból ezek a erről is beszéltünk majd legközelebb, hogy milyen az ilyen rohami
vászat. Meddig tart ez az egész cucc?
Hát figyelj csak, a tínédzserkor azért így 18-20 éves korban elkezd lecsengeni, úgyhogy...
Jézus. Hosszú.
Hosszú, de ezek fontosak, hogyha...
Tudom.
Igen. Az ördög ügyvédje vagyok, néha úgy érzem, de hogy ebben a nehéz és ijesztő dologban is, hogyha azt a részét meglátjuk, hogy, hogy ténylegesen vannak eszközök, tehát hogy nem kell csak úgy ezt az egészet kibírni, hogy a gyerekem időszakosan önsértő viselkedést folytat.
Csak úgy kibírni, az nem, az, tehát ülni passzívan és csak úgy kibírni, az itt szólok, hogy ez nem oké.
Egyáltalán.
Tehát nyilván akkor is visszatalál majd valamilyen ösvényre, de aztán utána meg felnőtt korba lehet ezért a pszichológusnak csengetni, hogy ezt ez a magamra találás, ez végül is milyen, mennyire voltam ebben magamra hagyva.
Pozitív kicsengésképpen mondom, hogy nagyon, tehát hogy szépen gyógyulnak, és cserélik más megküzdési módokra, és csökkentik a stresszt a tinik. Melós munka, amiben együtt kell működni az összes családtagnak, de nagyon-nagyon szépen gyógyulnak, számtalan példát láttam erre a saját praxisomban is. Tehát, hogy én szeretném, hogyha azért ennek az nagyon ijesztő és fontos témának azért lenne egy olyan része is, olyan kicsengése, hogy ez egyáltalán nem reménytelen dolog.
Hát persze, sőt, egy kicsit úgy tűnik most már nekem, mint az élet része, amiben ott kell lenni, segíteni kell, át kell rajta menni, és aztán szépen mindenki felemelkedik benne. De ettől még nehéz, de én örülök, hogy most tudtunk erről beszélni, meg amennyire lehet átbeszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
És egy hónap múlva találkozunk, és jövünk valami más témával majd akkor. Szécsi Judit gyerekpszichológus volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Holnap 11 órakor jövök friss adással. Addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Nagyon szép napot mindenkinek. Sziasztok!